elég jó szöveg, ami tényleg önmagában is működik, tehát akár felvételire is lehet vinni, színművészetére felvételiző hallgatóknak. Tényleg egy olyan jó anyag, ami így kiragadva az egészből is működik, de közben mégiscsak azt érzem, hogy a darabnak azon a pontján, tehát az is okozza az egésznek a humorát, hogy előtte van egy hatalmas tempójú utazás elmesélve, ahol vásárolnak, azt se tudjuk, mi történik, hirtelen a vége egy esküvő, tehát egy házasságba csöppenünk bele, nem is, nincs is erre felkészítve a néző, és akkor utána kiürül ez az egész, és egy ilyen nagy csend áll be a színpadon, és ez ennek a feszültsége, vagy ennek a két dolognak a távolsága adja azt a humort, amiből az egész horgászos monológ elindul. Tehát ott én igazából sokáig nem is csinálok semmit, csak ülök, és mosolygok, és a nézők meg nevetnek, mert ők is pontosan érzik, hogy ez a nő, aki egész ideig, tehát már másfél órája beszél, vagy nem tudom, mióta folyamatosan megállás nélkül beszél, most arra van kényszerítve, hogy üljön, és hallgasson. És ez nagyon vicces. És ezt szoktuk is érezni, hogy a nézőtéren hány horgász feleség ül, mert nagyon le lehet mérni a reakciókból azt, hogy ki az, aki ezzel kicsit másképp érez együtt.
Szóval az egész tulajdonképpen az a hang erősséggel is, ahogy játszol, elkülönülnek a részek. Szóval mindegyik külön-külön nagyon fontos, és mégis kapcsolódnak a részek egymáshoz.
Igen. Igen, ebbe az volt a legjobb színészi kihívás, tehát a legkülönlegesebb feladat benne, hogy hogyan lehet azt finoman, fokozatos átmenetekkel érzékeltetni, hogy egy 12 éves lány felnő és egy 18 éves nővé érik.
Igen, ez, aki nem ismeri a történetet, annak hozzáteszük, hogy ez 1938-44-ig játszódik.
Igen, ráadásul egy ilyen terhelt történelmi időszakban. Igen, de tényleg ugye ez egy napló, tehát itt mindig ugrunk időszakokat, de közben mégis valahogy folyamatos ez a változás.
Igen, az még nagyon tetszett, hogy elhangzik az időpont, hogy hol tartunk orba, de nem nyomatékkal, nem, tehát nincs külön kihangsúlyozza, hogy ez ekkor és ekkor történt, hanem ez úgy beleolvad a szövegbe valahogy.
Igen, ami számomra az egyik ilyen leghátborzongatóbb az a éljen 1941, boldog új évet, és hogy ezt egy ilyen nagy boldogsággal és várakozással mondja az ember, és hogy ez olyan borzongató ebbe belegondolni, hogy 1941-et is, és 45-öt is várakozással és reménykedve várták az emberek, ugyanúgy, ahogy most is minden évben azt mondjuk, hogy boldog új évet, és abban bízunk, hogy jobb lesz.
Lelkileg mennyire érintett meg?
Nekem ez egy óriási utazás volt. Nem érzem azt, hogy megviselt volna, vagy bármilyen, de nem is.
Nem, hát akkor inkább kérdezem, hogy mennyire érintett meg.
Uh-huh. Ja, én nekem az nagyszerű volt, hogy találkozhattam Évával, és azt hiszem, hogy amit ebből az előadásból magammal vittem, vagy ami beépült kicsit a személyiségembe, az ez az életszeretet, amivel ő írta ezeket a szövegeket, és hogy tényleg egy ilyen súlyos történelmi korban történt az ő fiatalkora, és mégse hagyta, hogy ez beárnyékolja a mindennapjait, hanem csak a pozitív szemlélet és a humor, tehát az ilyen zseniális, ironikus humor, az uralja ezeket a szövegeket.
És főleg az, hogy abszolút érvényesek a gondolatai a mai napra is, teljesen kortalan, mint ahogy az összes többi
Igen.
könyve.
Igen. Igen, nem érzi az ember azt, hogy eljárt fölötte az idő, hanem legfeljebb azt érzi, hogy hopp, ma már nem ezeket az eszközöket használjuk, vagy nem gramofonban, meg nem ezek nem ez a technológia vesz minket körül, de mivel ő nagyrészt a lélekrezdüléseiről ír, meg a mindennapi dolgoknak a hétköznapiságáról, ezért azokban abszolút megtaláljuk a párhuzamot. És ez egyébként a gyerekkönyveire is igaz, vagy gyerekmonológokra, mert ott is sokszor látom, hogy már nem ez a világ van, De én olvasom a párom gyerekeinek ezeket a könyveket, és abszolút tudnak vele azonosulni. Hmm. Mikor, ha én felnőtt volnékat olvastam, akkor a páromnak a kisfia még csak 4 éves volt, és rám nézett, és azt mondta, hogy ez egy nagyon jó könyv.
Nagyon érdekes volt, hogy reggel hallgattam a Velem mindig történik valami, a Schitt's Production előadását, és nagyon jól eljátszották, hogy amikor elhangzik az, hogy gramofon, és akkor úgy beleszőtték, hogy valaki egy ilyen fekvő pozíciót fölevelte a fejet, és akkor gyerekeknek úgy kvázi odasúgta, hogy az a mai YouTube meg a Spotify. Úgyhogy nagyon helyesen csinálták ők is. Szóval ez az előadás azon kívül, hogy nagyon vicces is volt, nagyon drámai is volt, mindenkit megfogott, az egyértelmű volt, és állva tapsolt a közönség, de ez talán egy kicsit annak is szólt, hogy ez az 50. előadás volt, és annak, hogy te most egy időre ezt leteszed, ezt a szerepet.
Igen, mert baba várás okán én most távozom a
egy egészen új feladatot kapsz most.
Igen, és örültem neki, hogy ez volt tényleg az utolsó előadás, amiben láthattak a nézők. Nagyon sokat jelent nekem ez a darab, és fontos állomásának tartom a pályámnak. Úgyhogy szerintem ennek is szólt ez most. És érdekes volt már ekkora pocakkal játszani ezt az előadást. Előtte természetesen várandós biztossá tettük, tehát hogy minden olyan ugrabugrálást kivettünk belőle, ami ebben az állapotban már nem biztonságos, vagy nem esik jól. És hát érdekes volt tényleg azt figyelnem, hogy hogyan változom, ahogy így egyre nő a pocakom, hogyan veszek részt bizonyos előadásokban. És ebben például az volt a legkülönlegesebb élményem. Talán nem is pont most, de most is megjelent, de hogy valamikor, amikor februárban játszottam, hogy amikor a végén éneklem azt a dalt, hogy jó éjszakát, drágám, akkor ugye eddig mindig a nézőkre gondoltam, de hogy most először vagyok édesanya, és hogy most először hangzott ez tényleg úgy, mint egy altató, és volt ennek egy konkrét iránya, egy konkrét címzetje, aki az én kisfiam. És hogy annyira szép, hogy a János, aki az Éva fia, ilyen nagy szeretettel gondozza az édesanyjának a hagyatékát, és ennyire sokat tesz azért, hogy az Éva méltó helyére kerüljön így a köztudatban. És valahol ezt a párhuzamot éreztem meg attól, hogy én ezt most ilyen 6 hónapos várandósan játszottam.
Kicsit már neki is szólt ez az első mesék közül való. Nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni, és csupa szépet, jót kívánok neked a következőre.
Én is köszönöm.
Sodró Elizával Kéri Júli beszélgetett.
A Székelyföld szeretete, a közösség tisztelete, a zene, a népdal van hivatása középpontjában az erdélyi néprajzkutatónak.
Mai vendégem Sándor Cecília Székelyföldről. Kedves Cecília, mi a te foglalkozásod?
Az én végzettségemet tekintve néprajzkutató, kulturális, antropológus és kommunikációs szakember lennék. Alapvetően doktori fokozatot szereztem, és társadalomtudósként dolgozom különböző kulturális intézményeknek, illetve projekteken is, Székelyföldön is, Budapesten egyaránt.
Ez a foglalkozás, hogy milyen végzettséget szereztél?
Miután elhagytam a szülőfalum határát, a közeli Csíkszeredában tanultam liceumban. Ott társadalomtudományi szakirányt választottam, ami már úgy megalapozta az én, mondjuk így, hívásomnak, hitvallásomnak az irányát. Így aztán Kolozsváron a Bábesbolya Egyetemen végeztem a néprajz szakon, illetve a kulturális antropológia szakon. Emellett felismerve azt, hogy a néprajz tudomány ma már annyira nem elismert, vagy nehezen tud helyet találni magának a piacon. Így ezzel párhuzamosan felvettem a Szapiencia Egyetem a kommunikáció és marketing szakot. Két különböző témában, két különböző szakterületen diplomáztam, és valahogy ennek a kettőnek az ötvözetéből született meg az a témám, amely majd a doktori fokozatomnak is az alapját jelentette, és aztán ide kerültem a Corvinus Egyetemre, egy interdisziplináris doktori szakot indítottak éppen akkor, és kulturális nemzetépítés tematikájával, alapvetően székelyföldi fókusszal szereztem ide felvételt. Hát a tanulmányaimat most már 3 éve ezzel fejeztem be. Ez idő alatt, amíg a doktori éveim voltak, kint tanultam az Egyesült Államokban, a Minnesotai Egyetemen kulturális és üzleti antropológiát, illetve azt követően Barcelonában szintén egy fél évet kutatóként, és ott már előadó tanárként is, szintén a kultúra területén, kulturális antropológia tanszéken.
Korábbi beszélgetésünk során mondtad, hogy a nemzetkulturális építése az a fő profilod, amit nagyon szeretsz. Ezen belül mi az, ami közel áll hozzád?
Én azért szeretem a kulturális nemzetépítés fogalmát, alapvetően ez egy modern társadalomtudományi szóhasználat, mert arra a folyamatra utal, amikor egy közösség azért érzi az összetartozás erejét, mert ugyanazok a hagyományai, a nyelve, a történelme, a szimbólumrendszere. Engem ez az, ami megragadott, hogy mitől vagyunk mi egyének, vagy közösségben élők hasonlatosak és együvé tartozók. Tehát a kultúrának az elképesztően nagy ereje, hogy ugye ez Benedict Anderson használja ezt a fogalmat, hogy elképzelt közösség, hogy a nemzet alapvetően a nemzet tagjai nem találkoznak egymással, nem ismerik egymást, és mégis van egy olyan történeti és kulturális horizont, ami mentén együvé tartozónak tekintik magukat. Nyilván Székelyföld nekem azért is szívügyem, mert onnan származom, és mindig van egy kapcsolódásom oda-vissza, és úgy is tekintek a Kárpát-medencére, mint egy otthon, annak a teljességében mindenféle közigazgatási határok nélkül, mert hogy ismerjük egymást, és hogy valahol egyformák vagyunk, és ugyanazt a nyelvet beszéljük, és ugyanúgy imádkozunk, és ugyanúgy reagálunk a csendre, és ugyanúgy énekelünk. Tehát van egy olyan közös kulturális kódrendszerünk, amiben valahol így minden magyar egymásnak a testvére. És ugye Székelyföld attól picit másabb, hogy nem államnemzetben gondolkodik az ott élő magyarság, hanem van egy olyan sajátos identitása, amely a történeti tudatra, a valamikori székely rendi tudatra emlékezik vissza. Így megkülönbözteti magát ugye az őt körbevevő román nemzettől is, és megkülönbözteti magát az anyaországi magyar közösségtől is. De ettől nem kevesebb vagy több, hanem egyszerűen etnokulturális identitása van. És ez nekem az a csillogás igazából ebben, ami miatt igazából az egész világot a megismerés területének tekintem.
Csodálatos gondolatokat mondtál. Ezen belül te Csíkszentsimonból származol, ez egy kisebb falu. Innen kerülték ki, de végsősorban soha el nem hagytad ezt sem lélekben, sem testben ezt a közösséget. Ebben a közösségben mit tudtál létrehozni? Csak mondok egy példát, a zenén keresztül.
Engem úgy neveltek, nagyon hálás vagyok emiatt a szüleimnek, hogy mindig közösségben léteztünk. Tehát nagyon kis gyerekkorom óta aktív tagja voltam az összes rendezvénynek, ami a faluban volt. Ez azt is jelentette, hogy énekeltem az egyházi kórusba, táncoltam a helyi néptánc csoportban, tagja voltam a színjátszó csoportnak. És amikor 2008-ban egy helyi kezdeményezésre úgy döntött az ottani közösség, hogy a valamikori emlékek alapján ott volt egy rezes banda, de még a század előn, és milyen jó lenne annak az emlékét előhívni és újra alakítani egy ilyen fúvós zenekart, akkor szerencsés pillanat volt, mert én is éppen ott voltam, az egyik bátyámmal közösen, és alapító tagjai voltunk ennek a zenekarnak. Most a sokféle tevékenység közül, ami ott közösségi szinten zajlik, azért örülök annak, hogy a zenét kérdezted, mert, és mosolyog is ebben a lelkem, mert talán itt két történetet tudnék elmesélni. Az egyik az, hogy édesanyám felüli nagymamám volt az, aki a zeneszeretetét olyan mélységében is ösztönösen tanította meg nekünk, hogy valójában mind a hárman, így testvérek, zenei pályára mentünk, még akkor is, ha az én szakmai hivatásom nem az teljességében, de hobbiként, kiegészítőként abszolút ott van az életemben. Szóval az ő nagymamám, a Klára nagymama volt az, aki mindig énekelt. Imádkozott, énekelt, tánc volt. Tehát ha mentünk a mezőre, akkor is énekelt, munka közben is, kenyérsütés közben is, a templomból visszamenet is, ha felébredt akkor is, és mindig volt egy népdal vagy egy nóta, ami eszébe jutott neki a világ történései kapcsán. És valahogy belenevelt minket abban, hogy a zenében az mekkora életöröm van, meg életenergia, és úgy nőttünk fel, hogy ez ilyen természetes lett a mi életünkben. Tehát én nagyon-nagyon sok népdalt ismerek, ezért sokáig népdalénekesi pályára készültem. De ami nagyon meghatározó volt, hogy mindenképpen kíváncsi voltam arra, hogy milyen lenne hangszeren tanulni, és akkor én itt alapító tagként még jó, fiatal és kicsi is voltam, de egy tenor szaxofont vettem a kezembe, és 30 taggal indult el, immáron 18 éve a Csíkszentcsimóni zenekarnak az élete. Na, azóta a nagyobbik bátyám, Sándor Árpád karnagy átvette annak a zenekarnak az irányítását, és ma már nem csak Csíkszentcsimónban, hanem a környező falvakban, ezen kívül még 5 másik zenekart hozott létre. És ez a hozott létre, ez azt jelenti, hogy ezek a gyerekek nem zeneiskolások, nincsen semmilyen intézményi háttér, amikor ők zenét tanulnak, hanem Árpád egymaga tanítja őket kottát olvasni, hangszeren tanulni, zenekarban játszani, és jelenleg 106 ifjú zenészünk van Csíkszentcsimónban, illetve összesen a környező falvakban 216 gyereket tanít. És ugye amikor azt mondom, hogy tanít, akkor nem csak zenére tanít, hanem közösségben létezni, egymásra figyelni. És az a gyönyörűsége, hogy van egy belső szabályrendszerünk, mint minden csoport dinamikában kötelező, vagy kötelező érvényű, ami a rendet tartja, de hogy mindenki azért jár ebbe a zenekarba, mert szeret zenélni, szeret kapcsolódni, és amikor megszületnek pillanatok a színpadon, amikor kirázza a hideg a gyerekeket, hogy ez egy olyan erőt, olyan motivációt ad, hogy délután, az iskola után tanulnak, leteszik a füzetet, és jönnek zenekari próbára. De hogy egy olyan részben még paraszti társadalomról beszélünk, ahol nagyon gyakran az van, hogy nyaranta a gyerekek a mezőről, amúgy tehén fej is után jönnek és ülnek be a zenekari próbára. Olyan gyerekek is vannak a zenekarban, akik amúgy nagyon nehéz háttérrel érkeztek. Most mondhatok ilyen példát, hogy nincsen a zenekarnak egyenruhája, igyekszünk fekete-fehérben vagy feketében öltözni, és nem egy olyan gyerek volt, akinek fekete zoknit vagy fekete cipőt kellett vásároljunk, mert egyszerűen a szülei nem engedhetik meg ezt maguknak. Tehát, hogy van egy olyan közösségünk, 100 fős gyerekekből álló közösség, ahol én még sosem éreztem a zene szeretetének ezt a lélekből jövő erejét, mint ott.
Most ez a 106 gyerek, ezek mind hangszeren játszanak, vagy csak énekelnek is, vagy...
Senki nem énekel, mind hangszeresek.
Mind hangszeresek.
Mind fúvós hangszeresek.
Ez csodálatos. És ez a közösség járja a világot?
Úgy működik, hogyha meghívnak koncertre, akkor az ott szerzett forrásból mi megpróbálunk, egyrészt ugye folyamatosan kell a hangszerek egyfajta utánpótlása, tehát van egy utánpótlás zenekarunk is, tehát folyamatos a hangszerek vásárlása, a cseréje, nyilván az amortizációs költsége, valakinek eltörik a nádja, valaki belejti a trombitáját, rosszul teszi le, tehát nem hivatásos zenészekről beszélünk, ezért nagyobb az esélye, hogy valami törik, zúzódik, javítani kell, de ami ezen kívül felmarad összeg, abból mi igyekszünk, két olyan programunk van egy évben, amely megpróbál a gyerekeknek visszaadni. Az egyik egy minden évben megpróbáljuk őket elhozni egy magyarországi turnéra. Megállunk különböző pontokon, ahol meghívást kapunk. Így például zenéltünk Budapesten az Országháza előtt, voltunk kint Szentendrén, amúgy játszottunk már Bécsben is, gyakran járunk Lengyelországba a testvérkapcsolat partnerség miatt. És van egy másik, amikor minden évben tartunk egy művésztábort otthon Csíkszentsimonban. Ez egy 10 napos olyan tábornak mondom, de igazából művésznapok, amikor meghívott szakvégzett tanárok érkeznek Csíkszentsimonba, innen Budapestről és a világ különböző pontjairól, és akkor van lehetőségük a gyerekeknek, hogy olyan hangszeres tanártól tanuljanak. Tehát, hogy mondjuk egy hivatásos trombita tanár abban a 10 napban tanítja azt a gyereket, aki amúgy az év összes napjában autodidakta módon, illetve hát nyilván a karmesternek az irányításával igyekszik trombitán megtanulni. Ami ennek egy gyönyörűsége, hogy ez alatt a 18 év alatt több mint 60 olyan diákunk volt, akik így indultak Csíkszentsimonból, és el is végezték a zeneszakot, tehát hogy hivatásos egyetemen végzett zenészek lettek.
És említetted korábbi beszélgetésünk során, hogy Kínába készültek, vagy?
Igen, azt hiszem, hogy ez egy történelmi pillanat, nem csak a zenekar életében, hanem az erdélyi fúvózene történelmében is. A tavalyi évben a bátyám küldött egy felvételt. Pekingben van egy világ zenei fúvós karnevál és fúvós verseny, ahová egy bizottság válogatja be az oda érkező meghívott zenekarokat, és a Csíkszentsimonyi zenekar beválasztották. Úgyhogy most július 13-a és 18-a között, hogyha a Jóisten is megsegít minket, akkor utazik ez a zenekar Kínába, és nagyon-nagyon készül, hiszen versenyre is megy, és most ennek a szervezése zajlik. Amint említettem, ugye a zenekarnak nincsen intézményi háttere, ami azt is jelenti, hogy nincsen mögöttes finanszírozás. Úgyhogy most éppen ilyen kezdeményezéseket, adománygyűjtő akciókat szervezünk a következő másfél hónapban, hogy összegyűjjön a repülő költségének az összege.
Te is elkíséred ezt a csoportot?
Igen, mert én itt a zenekar mellett, mindamellett, hogy beszoktam ülni tenor szaxofonon játszani, amellett én vagyok a zenekarnak egyfajta ilyen menedzsere, tehát hogy a kommunikációját, a kapcsolattartást belföldön, külföldön, illetve előadások alkalmával a konferálást, ezt mind én szoktam így beletenni ebbe a közös tevékenységbe.
És van egy másik testvéred, aki a Magyar Állami Operáznak a tagja.
Igen, ő Csaba, operaénekes. Hát most éppen Don Giovanni előadása lesz. Arra készülök holnap este megnézni. Itt Budapesten, emellett ő énekel Kolozsváron, de jócskán járja a világot is, énekelt Románia területén, Bukarestben, Jászvásáron, illetve már volt Münchenben, Dresdában is előadása.
Hát Cecília, még hallgatnálak nagyon sokáig, és remélem, hogy folytathatunk egy ilyen tartalmas beszélgetést. Megköszönöm neked, hogy rendelkezésünkre álltál. Mai vendégem Sándor Cecília volt Székelyföldről.
Magazinunk végére értünk. Munkatársaim voltak Kéri Juli, Meskó Bánk. Ezt az adásunkat mához 2 hétre ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes héten, szerdán, 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetőek vagyunk a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is, de hallgathatnak minket podcast oldalunkon, ennek a címe cba.media/. 60-on kötőjel túl. A következő adásunk június 20-án lesz. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Torda Judit.
De abril del 90, hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba, tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo, me había puesto a recordar. Me entró la melancolía. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Tienes críos, ¿qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. Aquella noche en la cabaña de Turbo, las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado. Despido.